Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában is itt a Menetrendben. A Halott Látó című kötet mutatkozik be a következő szűk órában Réti László tollából. Olá Andrea interjúja.
Lendvai Kornél őrnagy, a budapesti rendőrség nyomozója, amikor egy különös gyilkosság történik a fővárosban, ő kapja meg az ügyet. Csak hogy a nyomozás elakad, ezért a nyomozó a Halott Látó Zolnához fordul segítségért. Egyszer már dolgoztak együtt, és sikerrel zárult a nyomozás, Kornélt azonban az okkult módszer miatt majdnem kirúgták. Ez a Könyvben utazom, én Olá Andrea vagyok, és kifejezetten olyan hallgatókra számítok a mai műsorhoz, akik szeretik a borzongató, misztikus történeteket. Ráadásul ezúttal nem csak a regény sztoriáról és szereplőiről beszélgetek az íróval, hanem arról is, hogy mennyi a valós eleme a könyvnek, ami egy misztikus történet esetében hát elég megosztó lehet. Vendégem tehát a stúdióban Réti László, és a Halott Látó című új könyv a témánk, no és ennek kapcsán az evilági és túlvilági dolgok. Mivel az írót régóta ismerem, és mindig azt gondoltam róla, hogy két lábbal áll a földön, muszáj megkérdeznem, nem tart-e attól, hogy ez a regény megváltoztatja az olvasói róla alkotott képét.
Üdvözlöm a hallgatókat, és nem tartok ettől. Aki követte azt, hogy én hogy írok, én nagyon sokszor elmondtam, hogy én mindig egy kicsit másra vágyom, mindig egy kicsit mást akarok írni, ezért van, hogy a történelmi regény, van olyan, ami a jövőben játszódik, van, ami egyes szám első szemében. Hát a misztikus thriller még eddig kimaradt, mint műfaj. Ez volt számomra az izgalmas ebben a történetben, meg egyébként maga a háttér, ami előtt a regény játszódik.
Igen, de misztikus thrillert jól ki lehet találni, hogy hol vannak a szellemek, honnan jönnek, mi történik a holtakkal, mi van a lélekkel, de ön valami egészen más csinál. Sokat beszéltünk arról, hogy mindent kipróbál, mindent megnéz alaposan, de azért ez egy furcsa helyzet.
Ez egy furcsa helyzet, de azzal együtt ebbe is kipróbáltam mindent, és utána jártam mindennek a helyszínektől kezdve magát az eljárást is beleértve, tehát hogy néz ki egy halottlátó szeánsz, hogyan érzékeli a holtakat, hogyan kommunikál velük egy halottlátó. Ennek én azért utána jártam. Sokszor beszéltünk arról is, hogy én hiteles szeretek lenni, tehát ebben nekem nem fér bele, hogy kamut írjak.
Jó, de akkor ez azt jelenti, hogy ebben hisz is, vagy legalábbis elfogadja, hogy vannak emberek, akik kommunikálnak a holtakkal.
Valahol én ezt elfogadom, ambivalens érzéseim vannak ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát Én úgy ültem be, ugye Kis Katóról beszélünk, ő az a halott látó, aki segített ennek a könyvnek a megírásában. Én hozzá is úgy ültem be, hogy szkeptikus vagyok, és én ezt el is mondtam, de őt ez abszolút nem zavarta, hogy nem baj, nem akar ő senkit meggyőzni. Majd szerezzem össze a saját tapasztalataimat abból, amit látok, hallok, és tapasztalok, és ez így is történt. Tehát amikor először ültünk le, akkor jó 3-4 órát beszélgettünk, interjúztam vele. Közben hallottam azokat a telefonhívásokat, amiket kapott. Akkoriban volt a Verőcei hajó balesetése, még akkor elő nem került áldozatok hozzátartozói hívták. És én hallottam, hogy mit mond nekik, hogy milyen ruhában, milyen sérüléssel, milyen vízmélységben sejti ő az elhaltat. És hát talán két nap múlva a rádióban a hírek közt hallottam, és stimmeltek ezek az adatok. Én azt pedig akkor ott real time-ban végighallgattam.
Épp azt akartam kérdezni, hogy mi volt az első ilyen meggyőző élménye akkor ez?
Talán ezt mondanám annak, és aztán amikor meghívott különböző szeánszokra, ahol 8-10-12 résztvevő volt, azért, hogy jártunk az országban elég sok helyen, egy 4 vagy 5 ilyenre elmentem vidéken. Minden alkalommal eljött az, hogy olyat mondott az ott lévő, amire azt mondtam, hogy na ezt honnan tudja? Tehát ezt nem lehet kitalálni. Tehát amikor egy sok tetoválással rendelkező srác a testvéréről érdeklődik, és azt hallom, hogy a közös tetoválásotok, akkor erre azt mondom, hogy ezt ki lehet találni. De amikor aztán egy olyan tárgyra utal, ami nem ott van, hanem ennek a srácnak a lakásában, ott is egy szekrénybe elzárva, és ezt pontosan megemlíti, és látom az ott lévő srácon, hogy összeomlik és zokog. Ezt nem tudom racionálisan megmagyarázni ezek a keretek között, amik között élünk, hogy ezt az információt honnan tudhatja.
Ugye a regényben Zolna, a halott látó, egy Zolna nevű hölgy, egy nagyon egzotikus, különleges hölgy egyébként, majd az ő karakteréről beszéljünk egy picit, hogy hogyan lett ebből a kiskatóból Zolna, de hogy az, ami történik, tehát a technika, vagy a módszer, vagy ahogyan ő meglátja a holtakat, vagy ahogyan információkat kap tőlük. Ráadásul nem is ez a klasszikus kapcsolat van, ugye? Tehát amit a filmekben látunk, nem az történik.
Igen, ő azt mondja, hogy megjelennek, látja őket, kommunikál velük, el tudja őket küldeni, ha éppen most ő nem akar beszélni. Nehéz ezt elképzelni, tehát ezt úgy részletesen kifaggattam, hogy mégis hogy vannak ezek a tapasztalások, és hát ennek alapján készült a könyv, tehát aki elolvassa a Halott Látó című regényt, akkor ahogy ott egy szeánszot leírtam, ez a valóságban is így néz ki, ahogy ott a könyvbéli halott látó kommunikál a holt lélekkel, ez a valóságban is így nézett ki.
Tudunk akkor erről a figuráról beszélni, az Zolnáról, hogy hogyan fejlődött?
Hát először is ő nem kiskató, külsőleg is abszolút elválasztottam őket egymástól. Szerettem volna egyfajta misztikumot belevinni, és ugye a Karib-tenger környéke, ott azért teljesen más a halottakkal való lelki kapcsolódása az ott lakó népeknek. Innen jött az ötlet, hogy Zolna valamilyen karibi lesz félig meddig, és félig magyar, végül is Kubát választottuk ennek a színhelyére, és ez további egzotikumot visz egyébként a történetbe is, hogy a regénynek legalább az egyharmada Kubában játszódik.
Milyen jó.
Így van.
Volt ott?
Voltam, sőt úgy mentünk el Kubába, hogy akkor már tudtuk, hogy a regény el fog készülni, tehát tudatosan mentem adatot gyűjteni.
Milyen helyszíneket keresett? Ó,
hát én mindig szeretem megnézni azt, amiről írok, tehát a havannai helyszínek, a varadérói helyszínek, a repülőtér, a kórház, ezek mind léteznek a valóságban. Nagyon sok fotót készítettem, jártam a La Floriditában, ami Hemingwaynek volt a kedvenc, hát nem is tudom, bárnak nevezném inkább. És ott most is olyan hangulat van, ahogy betoppant az ember, rögtön az ajtóban másfél négyzetméteren egy négyfős zenekar és egy egészen jó hangú énekesnő. Rajtuk kellett átverekedni magát az embernek, ahhoz egyáltalán bejusson a bárba.
Igen, de rendőrségre is bejutott, vagy az hallomásból tudta megírni, hogy hogyan működik ott a rendőrség?
Kuba meglehetősen más társadalmi berendezkedésű, azt nem kockáztattam meg, hogy a kubai rendőrséggel elkezdjek levelezgetni, pláne, hogy ott bekopogjak. Ez egy komoly adatgyűjtés volt egyébként, hogy ők hogyan működnek, milyen rendfokozatok vannak, hogy néznek ki. Természetesen elég sok rendőrrel találkoztam, ahogy ott jöttünk, mentünk az országban. Nagyon nagy a jelenlét, mindenhol ott vannak. Hogy most a turistákra vigyáznak, vagy magukra, ezt nehéz eldönteni.
Nagyon érdekes, főleg egy nyomozásnál, hogy az időtényező mennyire más.
Ez jellemző minden olyan spanyol ajkú vagy portugál nyelvű országra, ahol jártam. Tehát a mañana az valóban úgy van, hogy oké, majd megoldjuk, nyugalom van, nem kell kapkodni. Én nem tudom, mit csinál ezekben az országban egy kardiológus, de szerintem éhen hal.
Hogyha még egy picit a módszereinél, az ön által ismert halott látó és a Zolna módszereinél vagyunk, mi az, ami inspirálta ebben? Tehát, hogy azért nagyon szövevényes ez a történet, hihetetlen izgalmas, fordulatos, számos olyan dolog van benne, amire az ember nem gondolt. Tehát ez nem olyan típusú regény, aminél ott az elején már lehet sejteni, hogy na ki lesz az elkövető. Szóval, hogy mi volt ebben, ami inspiráló volt?
Katónak az egyik podcastja volt az, ami nekem az inspirációt adta, teljesen véletlenül sodródott elém, tehát tényleg random kapcsolgattam a kormányon, hogy a YouTube videók között ugráljon a lejátszó, és ott ragadtam, amikor azt se tudtam, hogy ő létezik, akkor hallottam róla először, amikor talán Lakatos Leventének az egyik podcastjében volt vendég, és ott hangzott el egy olyan mondat, ami nekem ötlet volt, azt rögtön ott fölírtam a kocsiban, és innen indult el a történet.
Egy ilyen mondat elég ahhoz, hogy már meglegyenek a legfontosabb karakterek, hogy meglegyen a cselekményszál, vagy ez hogyan épül?
Hát akkor a hallgatóknak mondom, hogy ez az a mondat, amit nem fogok elmondani most, mert elszpoilerezném az egész regényt, de ez így működik, tehát hatalmas újságírói közhely, hogy a téma az utcán hever, de ez tényleg így van. Tehát nekem a legtöbb könyvem is, ugye ez a 19. amelyik megjelent, a legtöbb könyvemnek az alapötlete az így került elém, és tényleg egy mondat volt. És amikor az íróiskolában hallgatók kérdezik, hogy szerezzenek sztorit, én mindig azt szoktam mondani, hogy olvassatok bulvárlapokat, abba biztos, hogy lesz egy. A másik pedig az, hogy minden történet az leírható egy mondatban. talán Woody Allen mondta, hogy a háború és béke miről szól, hát oroszokról. És először nevettünk rajta, de egyébként meg valóban tényleg erről szól, az orosz néplélekről. Tényleg minden sztorit, ha jól belegondolunk, van egy kedvenc könyvünk, egy mondatba le tudjuk írni, hogy miről szól. Na most ez az egy mondat van meg nekem, és nem a 600 oldalról írom le az egy mondatot, hanem az egy mondatból kezdem el kibontani 600 oldalra.
Ugye minden regényéről interjúztunk eddig, azt hiszem, hogy azon gondolkodom, hogy hogyan kapcsolódik ez a mostani írásmód a korábbiakhoz, mert azt mondta, hogy szinte fotószerűen megvan, és precízen leírva megvan, hogy ki hogyan néz ki, milyen a karakter, mennyi idős, mit csinál, milyen előélete van, stb. Na most ezek a karakterek például, ez az ikerpár hogyan született, vagy a nyomozó, vagy a felesége az ikrek egyik felének, szóval ezeket maga ez a helyzet húzta be, vagy ez hogy született?
Igen, maga ez a helyzet húzta be, tehát maga a mondat rögtön adta nekem ezt az alapot, hogy egy ikerpár biztos, hogy lesz benne, kell egy halott látóm, akit ki kell dolgozni, hogy meglehetősen izgalmas karakter legyen, egy olyan háttérrel, ami úgy megragadja az olvasót, és aztán így szépen alakultak azok, ugye nyomozunk, akkor nyilván ott kellenek helyszíni szemléket bemutatni, hogyha holttestek vannak, akkor oda kell egy rendőrorvos. Az jó lenne, ha egy jó karakter lenne, mert az mindig izgalmas, és így szép lassan kialakult maga a szereplőgárda. A másik vonalon pedig mindig a fordulatokat dolgozom ki először, ahol egy nagyot fordul a történet, és aztán közéjük illesztem azokat az útvonalakat, ahogy az egyik fordulattól eljutunk a másikig, és aztán egyszer csak azt veszem észre, hogy kész van az a vázlat, ami alapján el lehet kezdeni írni.
A hány könyv annyi nyomozója van, és kíváncsi vagyok, hogy akar-e valami újat behozni egy másik nyomozóba? Milyen ez az itteni halott látó nyomozója?
Nekem az a szerencsém, hogy én nagyon sok nyomozót ismertem a rendőri munkám során, tehát tudom, hogy mennyire szerteágazóak tudnak lenni, és most is azt gondolom, hogy sikerült egy olyan összetett jellemet megalkotni, akit meg fognak kedvelni az olvasók.
Milyen ő mesél róla? Jó vágású, nagyon rokonszenves. 40-es, mennyi idő?
Hát 40-es, igen. Öregszenek velem a szereplőim, azt veszem észre, helyes, hogy egyre kevésbé akarok 20-as, 30-as éveikben járó főhősöket. Hát hozzá kell tennem, hogy lehet, hogy ez egyébként jobb is, hogy inkább korban hozzám közelebb állókat választok, mert amikor még fiatalokról írok, akkor már sikerült megtapasztalnom, hogy mennyire más gondol az ember így 50 fölött, mint amit egyébként a 10-20-es éveik elején járók gondolnak valójában.
És akkor szólnak a gyerekei, hogy azt nem biztos nem így mondja, vagy nem így gondolja?
Így van. Tehát a 10 parancsolat 2.0-nál jártunk így, hogy az kimondottan 17-18-19 éves srácokról szól, és hát én ott a szlenggel nagyon bajban voltam, ezen segítettek a kölykeim, akik között volt mindig, aki ebbe a korosztályba tartozott, de amikor egy fél év múlva megjelent a könyv, akkor már jöttek olyan visszajelzések, hogy hát ez old school, ez ősszel még így mondtuk, most már nem, ezt lehetetlen egy könyvbe lekövetni.
Na de ott tartottuk, hogy ez a Kornél milyen, 40-es, jóvágású, tudjuk, de mondjuk hogyan áll az ő munkájához, mennyire elhivatott?
Profi a munkájában, én nem szeretek linkóci alakokat írni, és most, hogy ezt kimondtam, már tudom is, hogy ez nem igaz, hiszen a Cameron Larkin figura az pontosan egy linkóci volt. Szeretem egy kicsit megcsavarni, tehát neki is van egy sajátos gondolatmenete. Van egy társa, akivel együtt dolgozik elég sokszor, de azért ez egy laza munkakapcsolat. Mitől érdekes? Szerintem ő attól érdekes, hogy egyébként egy olyan figura, akivel bárki összetalálkozhatna. Tehát aki ismer Zsarukat, az mondhatja azt, hogy az akár a szomszédom is lehetne.
Előfordul, hogy filmben látjuk, hogy halott látó segítségét kéri a rendőrség. Itt is, hiszen ez a nyomozó korábban már dolgozott Zolnával, de ezt mondjuk nem nagyon szereti a rendőrség vezetése. Szóval ez mindig ilyen titkos dolog. Miért?
Nem titkos, a következőről van szó. Van a kétségbeesésnek egy olyan foka egy nyomozásban, amikor az ember már úgy van be, hogy már bármi csak lendítsen ki ebből. És akkor szokott egy csapat olyan eszközökhöz nyúlni, amik mondjuk így a kockán kívül esnek. Egy halottlátónak a megkérdezése az pont ilyen. Soha nem fogja ezt a rendőrség nagy dobra verni, nem is fordul elő sűrűn, de ilyenkor nem az a cél, hogy amit ő mond, azt bizonyítékként felhasználhassuk, hanem mondhat olyan információkat, például leír egy helyszínt. És ha mi ezt a helyszínt megtaláljuk ezek az instrukciók alapján, ott már találhatunk olyan bizonyítékokat, amik viszont föl használhatóak az eljárásban, a bíróság is elfogadja, és a bíró már nem fogja megkérdezni, hogy hogy jutottatok el oda, az teljesen irreleváns már ebben az esetben, ha mondjuk ott megtaláljuk az elkövetés eszközét, találunk egy holttestet, vagy mondjuk az elkövetőnek a ruházatát, ami mondjuk nem égett el teljesen.
Ja, mert ez nem lenne érv, hogy egy halott látó segített, mondjuk a bíró.
El lehet mondani, de teljesen mindegy, mert ha például azt a ruházatot én DNS-ből tudom kötni az elkövetőhöz, és rajta van az áldozat vére, és az DNS-sel ugyanúgy igazolható, akkor már nála van, akkor tessék megmagyarázni, hogy ez a kettő, ez hogy lehet egy ruhadarabon.
Amíg rendőr volt, addig volt ilyen eset?
Én aktív zsarukoromban nem dolgoztam soha a halott látóval. Viszont dolgoztam grafológussal, akiről úgy nem gondolnák. Ugye el kell választani, az írás szakértő az, aki megmondja egy írásképről, egy másik írásminta alapján, hogy adott személy írta-e. A grafológus pedig inkább az írónak a személyiségére tud bizonyos információkat adni. Mi olyan grafológussal dolgoztunk konkrét esetben, amikor úgy feltételeztük egy eltűnt szeméről, hogy ő öngyilkossági szándékkal ment ismeretlen helyre, ezért akartunk mindenáron megtalálni, hát ha még él. És a grafológus az ő egy korábbi leveléből azt mondta, hogy nem él, és megadta, hogy milyen földrajzi környezetben kell keresni a testét, tehát hogy vizet kell keresnünk, egy rézsűt, a közelben fenyőerdő van, és egyébként egy ilyen helyen is találtuk meg a holttestet.
Ezt azért is kérdeztem, hogy a praxisában előfordult-e, hogy halottlátóval dolgozott, mert annyira kíváncsi lennék, hogy mondjuk ha 10 évvel ezelőtt vagy 20 évvel ezelőtt azt mondják önnek, hogy ön hajlandó komolyan venni egy halottlátó tevékenységét, akkor mit mondott volna?
Szerintem nem hittem volna el, ahogy itt is Katóval is teljes szkepticizmussal ültem le, amit egyébként mindig az orrom alá is dörgöl, tehát én vagyok a szkeptikus, hogyha mondjuk valamelyik nagy előadásán megjelenek, így is vagyok felkonferálva. Én azt nagyon régen elfogadom, ettől teljesen függetlenül, hogy vannak olyan dolgok ebben a világban, amit nem fogunk tudni racionálisan megmagyarázni, és nem illik a kockába. Én ott tartok mondjuk 30 éves korom után, hogy alapvetően ezeket elfogadom, és nem akarom megmagyarázni. Mert tudom, hogy racionális magyarázatot keresnék, mert azt tudom elfogadni, és valószínűleg nincs rá racionális magyarázat. Úgyhogy én ezt inkább úgy kezelem, hogy ez a pálya része itt van, nem kell megmagyarázni mindent.
Nagyon érdekes az a kép egyébként, vagy az a világlátás, amit ez a regény közvetít. Hallottam, egy közös interjút, ketten voltak ott, és ott elmondta, hogy őt mennyire zavarja, hogy az emberek ilyen konkrét dolgokat akarnak, hogy a halottakról érdeklődnek, hogy jól viszi-e tovább az ő örökségét, vagy amit ráhagyott, hogy haragszik-e valamiért, és mondta, hogy de nem ezek a fontos dolgok. És ezért ez a regényben is átjön, hogy nem ezek a fontos dolgok.
Így van, valóban nem ezek a fontos dolgok. Akkor a hozzátartozók azt hiszik, most egyébként pont tegnap előtt voltam egy 300 fős nagy előadásán, ahol mindenki, aki jegyet vesz, az egy nagy ládába bedobhatja a kérdését, hogy mit szeretne kérdezni valamelyik elhalt hozzátartozójától, és Kató egy másfél órában ebből szokott szemezgetni, némi felvezetés, meg utána levezetés után, és sorban kihúzza ezeket a cédulákat, fölolvassa, aki beledobta a dobozba, az, ha gondolja, akkor fölállhat és vállalhatja magát, de akkor is mond valamit Kató, hogyha éppen ez a személy nem akarott 300 ember előtt megmutatkozni. És hát nagyon érdekes történetek vannak, mindig, minden egyes ilyen alkalommal van valami katartikus pillanat, most is a végére esett egy olyan kérdés, ahol egy édesanyja volt, akinek egy éve eltűnt a lánya, és az ő holléte felől érdeklődött, és megfagyott a levegő, mert egy halott látó, ha tud üzenetet adni, csak egy halottól tud, egy lélektől tud.
Réti László íróval Olá Andrea beszélgetett erről a néha kicsit hátborzongató, néha pedig rettenetesen valós információkon alapuló könyvről. Pár perc múlva jövök vissza, maradunk ennél a könyvben.